Mit gondol, mit jelent az, hogy most már diagnosztizáltan van két beteg Magyarország területén? Ez jelent-e nagyobb kockázatot, mint amiről eddig beszéltünk, vagy mit jelent ez?
Igen, semmi újat. Tehát amit már kommunikáltak és kommunikáltunk is előtte mi is, hogy egyáltalán nem meglepő, hogy lett behurcolt eset. A fontos az, hogy a behurcolt eset ismert kapcsolati hálóval rendelkezik, tehát tudjuk, hogy a vírus meddig juthatott, vagy megtörténik az, ami egyelőre világ négy országában, hogy gócpont alakul ki, és elszabad úgymond a járvány. Erre azért jóval kevesebb esély van, láthatjuk világszerte most már talán több mint 70 országban vannak beúszott esetek. Majd, hogy nem természetes a járványban most ez, a fontos az, hogy ezek időbe kiszűrésre kerüljenek.
Én most miközben elkezdtük az interjút, ráfrissítettem a koronavírus.gov.hu oldalra. Az interjú kedvéért mondom, hogy március 5-én csütörtökön este 20:57-kor rögzítjük a beszélgetést, és az oldal szerint van egy új fertőzött Debrecenből. Tud erről az esetről?
Ez is behurcolt eset. Amennyire én hallottam, de nagyon friss, én is úgy hallomásból a hírekből, ez is behurcolt eset lesz. Meg egyszer mondom, ez a kétféle esetet különítünk el. Az emberek általában összereznek, hogy hallják. Nem mindegy, hogy milyen. Ha behurcolt és ismert múlttal, jelennel és potenciális fertőzési láncolattal rendelkezik, akkor nincs baj. És általában ezekről beszélünk, és most is erről beszélünk, úgyhogy ez még így majdhogy nem meglepő.
És mennyire lehet biztosan felderíteni ezeknek az embereknek a környezetét, hogy kikkel találkoztak, hol jártak, hogy ez jelente kockázatot másokra nézve, hogyha találkoztak velük?
Ugye most járványügyi kérdésem, mint nem járványügyes, hanem kutató, nyilvánvalóan logikusan is az a válasz, hogy kockázatot jelent, hogy fertőzöttnek, nem tudjuk, hogy kivel érintkezhetett. De ez még egyszer mondom, járványügyi kérdés. Ezt járványügyi nyomozás keretében, úgynevezett járványügyi nyomozás keretében szokták földeríteni, és abszolút ilyen hivatali eljárás keretében megszűrik, akik kell, vagy esetleg embereket kérnek arra, hogy maradjanak otthon. Ez így természetes minden országban állunk is.
És most mit tudunk a legutóbbi beszélgetésünk óta a koronavírus természetéről, hogy amikor nincs tünete a fertőzöttnek, akkor tud-e fertőzni ez a vírus?
Ez most egy olyan kérdés, amit feltettem, ami nagyon kritikus, és nagyon jó lenne tudni már. De a legőszintébb és legtudományosabb válasz erről az, hogy nem tudjuk. Az lenne az optimális, ha tudományosan kimérve tudnánk vizsgálni ilyen betegeket, de ugye egyelőre csak hallunk róla, hogy előfordulnak, és pont ezeket nem tudjuk, hogy milyen mértékben igen vagy nem képesek-e fertőzni ezek a betegek, akik tünetmentesek, vagy esetleg lappangás idő vannak, ezt még nem tudjuk. De nagyon jó lenne járványügyi szempontból tudni. Ez a tudományra vár ez a feladat, hogy ezt kiderítse, és nagyon remélem, hogy én egy néhány héten belül ezt már meg tudom válaszolni. Ez most a világ tudósain múlik.
A múltkori beszélgetésünkben arról is beszéltünk, hogy tud-e egy, hogy mondjam, laikus ként ez egy ilyen ijesztő szó, hogy mutálódni a vírus, és én most olvastam egy olyan cikket, ami azt fejtegette, hogy mégiscsak mutálódott ez a vírus, és van egy erősebben, durvábban fertőző változata. Erről mi a véleménye?
Igen, ezt is kommunikáljuk. Ugye próbáltunk már a járvány eleje óta itt a Pécsi Egyetemről tudományos szempontú, de érthető dolgokat mondani, és szóba került már többször ez a mutáció ilyen csúnya hangzó szó, de ez egy természetes dolog, minden élő organizmus mutálódik, attól függően, hogy milyen környezetben, milyen evolúciós hatások érik, ez a vírusokra is igaz. Az, hogy egy vírus mutálódik, az természetes dolog. Azt le kell most szögeznem, hogy azok a mutációk, amik mondjuk megölik a gazda szervezetet, vagy ötször olyan halálosabbá teszik a vírust, ezek nem jellemzőek, hiszen maga a vírus is elpusztulna, a gazdatest nélkül nem ér semmi. Általában inkább az jellemző, hogy a vírusok szelidülnek, csendesebb fertőzést okoznak, hogy messzebbre tudjanak jutni. És azt látjuk most a genetikai adatokból, mivel már több mint 90 ezer embert elért a világon ez a vírus, nyilvánvalóan volt esélye ezeket a mutációkat gyűjteni, azt látjuk, hogy két nagyon közeli rokon, körülbelül unokatestvérként tudnám őket leírni, vagy testvérként alakult ki, de igazából fenotípusosan, tehát a gyakorlatban ez hogy jelentkezik, azt még nem látjuk, és valószínűleg nem lesz jelentős hatása. Ha lesz is, akkor az úgy tűnik, és egyelőre ezt mutatják ezek az adatok, hogy a terjedése csendesebb és hatékonyabb, emiatt is tud messzebbre jutni. És a vírusnak mindig ez az érdeke, ha evolúciós szemszögből nézzük.
Segít nekem mondani egy szót a mutáción kívül, ami nem ennyire szenzációhajház, de leírja ezt a folyamatot, ami történik a vírusokkal?
Az igazság, hogy ez a szó rá, és hirtelen most, hogy mondja, igazán megért, nem is kértek tőlem, nem nagyon tudnék a mutáción kívül mást mondani. Ez gyakorlatilag olyan apró genetikai változás, ami pusztán abból, hogy a vírus replikálódik, szaporodik egy-egy szervezetbe, ez megtörténik. De ez a mi sejtjeinken belül is megtörténik, ezek az apró változások a génjeinkben. Igazán így lehetne talán leírni változásként.
Csak azért kérdeztem ezt, mert semmiképpen nem szeretném túl dramatizálni a helyzetet, akkor maradjunk el.
Túl dramatizálva, csak az emberek, hogy mondjam, olyan rosszként gondolnak a mutációra, ez egy teljesen természetes dolog. Nehéz lenne máshogy. Ez most jó is, hogy mondtam, mert nem is tudok erre másik szót.
Jó, akkor maradok a mutációnál, de a hallgatóink értik akkor, hogy miről van szó. Tehát a mutálódás miatt a a védőoltás, a vakcina készítés, ami a világ több pontján zajlik, ez megnehezedik-e, hogy egy kicsit másra kellene fejleszteni, vagy több típusra kellene fejleszteni?
Igen, ez egy bonyolult válasz, amit fogok adni. Attól függ, milyen vakcina. Elég sokféle vakcina létezik, sokféle megoldás. Hogyha, és most akkor ragadjunk le egy logikai útvonalon, ha van egy vakcinafejlesztési útvonal, például egy olyan fehérjét alkalmazunk a vírusból, ami kiváltja azt a választ, azt az antitest választ, hogy az immunrendszerünk felkészült legyen a tényleges vírusfertőzés ellen, és épp ebben a fehérjében történnek mutációk, és mondjuk ezt módosítja ezt a választ, akkor ez megtörtént, nem lenne példa nélküli. De egyelőre emiatt, hogy most azt halljuk, hogy változott a vírus, kevés esélyt látok pont egy ilyen irányú mutációra, ez hamarosan ki fog derülni. De még egyszer mondom, nagyon sokféle vakcina gyártási lehetőség van és technológia, és ezek a tények, amik most kiderülnek, hogy esetleg az a része változik a vírusnak, ami épp alkalmas lett volna, akkor majd afelé terelő vakcinafejlesztés, egy picit más megközelítésbe fejlesztünk a vakcinát. A lehetőségben nagyon sok van, úgyhogy emiatt nem kell aggódni.
És ez egy kicsit túlmutat talán a napi kérdésen, de mennyire lesz ebből verseny, hogy ki készíti el először a működő vakcinát? A múltkor átbeszéltük, hogy azért ez egy hosszú folyamat, mire ugye állatkísérleteken átmegy, mire embereknek beadható lesz, de mégis ez egy versenyhelyzetet teremt a kutatók között, meg gyógyszercégek között, hogy ki fogja végül először piacra vinni, vagy kutatók között van valamiféle együttműködés és egy lebeg egy szent cél a szemük előtt, hogy ezt most meg kell oldani?
Szerencsére az utóbbi a válasz. A pandémia, zajló világjárvány felülírta ezt a fajta versenyt, és olyan példátlan együttműködés van most a tudományos műhelyek között, ami csillagos ötöst érdemel, úgyhogy nem is beszéltünk most versenyről, hanem inkább egy csodálatos és példaértékű összefogásról beszéltünk a tudományos világba. Ennek egyik kézzelfogható eredménye, hogy néhány hónappal a járvány után már vakcinajelöltekről beszélünk több földrészen és több országban is, úgyhogy én ilyen szempontból nagyon bizakodó vagyok.
És egyébként Magyarországon, vagy akár önöknél konkrétan a Pécsi Tudományegyetemen hozzá tudnak tenni bármit ehhez a víruskutatáshoz? Van önöknél ott egy kis kémcsőben koronavírus, amit tudnak vizsgálni, vagy hogyan történik ez?
A válasz igen és igen, abszolút igen. Magyarországon vezető kutatóműhely vagyunk koronavírus kutatásban, rendkívül tehetséges kolléganők éppen a napokban is azon dolgoznak, hogy antivirális szereket, tehát nálunk itt a laborban az antivirális terápia tesztelés folyik, rendkívül tehetséges munkatársakkal, illetve amit még most vizsgálunk, az a vírusnak a túlélések környezetben, ez is egy nagyon fontos kérdés, amit sokszor még a média is fölteszi, hogy meddig él túl egy felületen. Ezt a kettőt vizsgáljuk most aktívan. Úgyhogy mi is bekapcsolódtunk ebbe a vérkeringésbe a világban, és hozzáadunk egy kicsit ehhez, hogy hamarabb válaszokat kapjunk.
És akkor ez hogyan zajlik, ha valamit találnak, akkor van egy, nem tudom, egy kicsit segítsen belátni a színfalak mögé, van egy fórum, ahol ezt így megosztják egymással, és akkor a többi országban mást kutatnak, és aztán összeadják, amit lehet tudni, és ennek híre megy?
Két szálon folyik ez. Egyrészt van egy kutatóközösség, egy nemzetközi kutatóközösség, vegyük például ezt az antivirális tesztelést. Ha látjuk, hogy valamilyen szer hatásos esetleg, akkor a vonatkozó kutatókkal, akikkel kapcsolatban vagyunk, megosztjuk az információt. Emiatt ők is tudják módosítani az abszolút zajló kísérleteiket, vagy tudják folytatni más szemszögből. A másik, ami a tudománynak a nyelve és a szócsöve, az a publikáció. Ezt úgynevezett tudományos folyóiratokba publikáljuk, és innentől kezdve szabad a hozzáférhető az eredmény bárkinek, aki ezzel foglalkozna. És itt most szakmai dolgokra gondolok, tehát tudósoknak, cégeknek, akár közembernek is, de ezek angol nyelvű tudományos folyóiratok. A tudomány nyelve az mindig ez, a tudományos cikkek.
Oké, és bármit el lehet mondani abból, amit kutattak eddig? Tehát jutottak valamire, ami esetleg egy eredményinterjúban elmondható, akár a vírus túléléséről?
Ugye azt el lehet mondani, ezek azért hosszú heteket vesznek igénybe. A vírus túlélés is, én remélem, egy ilyen 3-4 hét múlva már tudunk nyilatkozni. Miért tart ilyen sokáig? Mert mindent tudományosan megalapozottan ki kell mérni. Ismétlésbe, megfelelő körülmények között, tehát ami megtámadhatatlan, nem csak annyi, hogy kikenem, és akkor várok, ezt most csak úgy példázatként mondtam. És hogy mikor várható mi, annyit már most el lehet mondani, hogy olyan egyedi antivirális szereket tesztelünk itt Pécsen, amik a világon máshol nincsenek. Ezt kémiai molekulákat kell elképzelni, amik pici oldalánc módosításokkal már más hatást fejthetnek ki. Itt egyébként a Debreceni Egyetemmel van kiváló együttműködésünk, úgyhogy ez egy ilyen hazai specialitás, és megint egy olyan lehetőség, ami nálunk van kéznél, ezért foglalkozunk vele, és emiatt egy pici darabot hozzáteszünk mi is a tudományos felfedezések ilyen irányultságához.
Közérthetően megpróbálja elmondani, hogy mit jelent az, hogy antivirális szerek?
Igen, az antivirális szerek az egyik védekezési lehetőségünk egy vírusfertőzés ellen. Ezek azok a szerek, amiket az akut fázisban lévő betegeknek, a kórházban fekvő súlyos betegeknek tudnak adni, hogy át tudják vészelni az adott fertőzést. Annyiban más, mint a vakcina, hogy a vakcinát megelőzésre használjuk, a vakcinát olyan populációknak, olyan embereknek adjuk, akik még nem fertőzöttek és védetté válhatnak. az antivirális szereket, meg a fertőzés állapotában lévő embereknek, akiknek például szeretnénk a túlélési esélyét nagyban javítani.
Köszönöm, és végül arra kérném, tudom, hogy ezt már sokan, sokszor, sok helyen ön is itt a mi műsorunkban is megtette, elmondta, de ismétlés a tudás anyja, hogy szokták mondani, szóval néhány jó tanácsot adjon a hallgatóinknak, hogyan viselkedjenek most, hogy ne kapják el a koronavírust. Mi az, amit a saját nyugalmunk, egészségünk érdekében megtehetünk?
Igen, ez a legfontosabb, tehát minden járványnál a legfontosabb a nyugalom. És az, hogy higgyünk a szakértőknek, higgyünk a hatóságoknak, azért vannak, hogy érthetően elmagyarázzák. Mit tehetünk lakossági szinten? Nagyon sokat. Ez az egész járvány nem arról szól, hogy én vagy maga, hanem ez arról szól, hogy mi. És hogy mit tett most a lakosság, az alapvető higiéniás szabályokat betartja. Attól rettegni, hogy koronavírusos lesz valaki, gócpontokon kívül még mindig nagyon minimális az esélye. Tehát az, hogy én vagy ön itthon elkapjuk, extrém minimális az esélye. Épp ez az, amiről az elején beszéltünk, hogy behurcolt vagy gócpont. Ugyanakkor sokat tehetünk azzal, hogyha sűrűn kezet mosunk, nem piszkáljuk az arcunkat. Ha betegek vagyunk, nem megyünk tömegbe, nem fertőzzük őket össze át a vírussal, vagy influenzával. Ezek az alapvető szabályok, amiket hetek óta mondunk, ezek nagyon igazak most is.
És azt esetleg érdemes hozzátenni, kérdezem, hogy mondjuk miután most két külföldi diákról van szó, most a debreceni esetet nem tudom, hogy diák vagy nem diák, de külföldről behurcolt eset, hogy azokat a környékeket mondjuk elkerüljük, ahol jobban koncentrálódnak most a külföldiek, mondjuk egy egyetemi közeget, egy egyetemi könyvtárat, egy kampuszt, egy éttermet, amit szívesen látogatnak külföldiek, ilyesmi. Ez mondjuk még hozzávehető ehhez a körhöz, vagy ez már túlzás, amit most felvettem?
Ez már abszolút túlzás. Tehát ez az, amikor azt kell mondjam, hogy higgyünk a járványügyi hatóságnak, és ha eljön az a pillanat, amikor ez már kockázatot jelent, akkor azt tudni fogjuk. Senki nem fogja titokba tartani, hiszen mindenkinek az érdeke, hogy egy járványt megállítsunk. Egyelőre abszolút túlzás, hogy kerüljünk minden irányt és olasz embert. Ha logikailag végig gondoljuk, az összes olaszra vetítve mondjuk elég kevés az esetszám, ezért a gócpontokra kell koncentrálni. Tehát most nem menjünk Milánóba pizzát enni, de nyugodtan barátkozunk az itteni olaszokkal, és majd amikor már ez kockázatos lesz, arról mindenki tudni fog, hiszen a járványügyi hatóság megfelelően fel fog lépni.
Igen, egyébként ezt tudom, már ez szociológia meg pszichológia, csak egy zárójeles megjegyzés, hogy tudnának inkább a kínaiak, de talán most már az olaszok is beszélni arról, hogy mit kaptak a társadalomtól itthon, milyen félelmek generálódtak, meg ellenérzetek velük szemben. De ez csak zárójel. Egy utolsó kérésem van még önhöz, amit tegyem meg, hogy elmond, itt is az ismétlés egyében, mi az, amikor orvoshoz és hova forduljunk, hogyha mégis tapasztalunk magunkon tüneteket, meg mit, ha mit tapasztalunk, hova forduljunk, még ezt tegyem meg, hogy elmondja.
Igen, most idézem a járványügyi hatóságot. A járványügyi hatóság zöld számát kell hívni, és ők minden tájékoztatást el fognak mondani, és intézik az ügyet innentől kezdve, és miért fontos ez? Azért, mert náluk futnak össze az információk, és ők tudják az aktív védekezést irányítani. Ezek elérhetőek interneten, és elég sok helyen már a NNK, Nemzeti Népegészségi Központ zöld száma, úgyhogy ha valaki ilyet tapasztal, akkor ott a